Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amely ennek az utolsó alkalmunknak az ige hirdetési alapigéje, és amit megírva találunk Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott második levelében, a második fejezetben, a 13-tól a 17. versig a következőképpen. Második tesszalonikai levél, második fejezet, 13. versétől olvasom. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor, értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Amen. Drága testvérek, azt hiszem, hogy sorozatunk utolsó alkalmára egy csodálatos igét kaptunk, amit nem lehet megrendülés nélkül olvasni, vagy nem lehet megrendülés nélkül hallani. És olyan érdekes az, hogy úgy tűnik, hogy ez egy ilyen lezáró rész, pedig ez a néhány vers nem a levélnek a lezárása, hiszen van még benne egy harmadik fejezet is. Mégis így a sorozatunk végén pont ez van kijelölve az útmutatóban erre a mai napra. Bennem az fogalmazódott meg, hogy az Istennek egy csodálatos ajándéka, hogy útravalóul adja nekünk ennek a hétnek a végén ezt az ige szakaszt. Milyen sok mindenről volt szó ezen a héten. Hétfőtől kezdve minden este hangzott az ige Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott leveleiből, és annyi mindent mondott az Isten nekünk. Annyi mindenben szólított meg minket az Isten, és ragadott meg minket az ő igéjén keresztül, az ő szent lelke által. És közben megismertünk egy gyülekezetet is, a tesszalonikai gyülekezetet. Megtudtuk azt, hogy hogyan alakult ez a gyülekezet, milyen üldöztetések közepette, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenézniük, hogy mennyire égett a szívükben a Krisztus várásnak a tüze, és hogy hogyan tanácsolta, tanította őket az apostol egészen konkrét kérdésekben. De sokkal többet kaptunk, mint hogy megismertünk egy gyülekezetet. Hiszen ezen keresztül olyan fontos kérdések és olyan fontos témák kerültek elő, amiknél azt éreztük és azt fogalmazódott meg sokunkban, hogy mennyire aktuálisak és mennyire nagy szükségünk van ezekben a kérdésekben, a legfőbb kérdésben, és mindabban, ami ehhez tartozik, az Istentől tanácsra, útmutatásra, és olyan hálás szívvel hallgathattuk ezeket a kijelentéseket, igéket. Nagyon sok fontos kérdés, téma került elő a héten. azzal kezdtük, hogy rájöttünk arra, hogy sokkal jobban kellene, hogy minket is foglalkoztasson az a kérdés, hogy mi lesz, ha Jézus visszajön. Hogy egyáltalán számolni kell az Úr Jézus visszajövetelével. És mi, akik itt a 21. században élünk, mi, akik itt vagyunk Mandabokorban, és itt élünk, vagy ezen a részen, vagy a környéken, sokkal inkább kellene, hogy a szívünkben ott égjen a Krisztus várásnak a tüze, miközben végezzük a mindennapi feladatainkat, és éljük a mindennapi életünket. Milyen fontos téma ez, amit elénk hozott az Isten ezen a héten. Aztán rámutatott arra is az Isten, hogy nem csak a tesszalonikaiak számára élethalál kérdés az, hogy legyen védelmi felszerelésük, hanem minden hívő ember számára létkérdés. Hogy legyen páncélja és legyen sisakja, hogy legyen védelem a szíve és a feje körül, hiszen annyi hatás ér bennünket, annyi minden próbál befolyásolni bennünket és rossz irányba vinni, és hogyha az ember nem védi magát a hit és a szeretet páncéljával és az üdvösség reménységének a sisakjával, akkor tönkre mehet az élete. Milyen fontos téma volt ez is. És milyen hálásak lehetünk az Istennek, hogy beszélt velünk erről a kérdésről is. Aztán elénk került az is, hogy mennyire fontos a növekedés. A növekedés a hívő életben is. Nem csak a gyerekeknek kell növekedniük, hogy eljussanak a felnőtt korra, hanem bizony a lelki értelemben is. Szükség van az embernek a növekedésre. A hit útján, a megszentelődés útján kell az embernek járnia, hiszen annyi minden történik, és az embernek formálódnia kell, fejlődnie kell, növekednie kell. Nem egy lehetőség, amit szabadon választhat az ember, mint a fakultációt az ember az iskolában, hanem az, hogy növekednie kell a hívő embernek, az egy természetes velejárója kell az egészséges hívő ember életének. Mennyire hálásak lehetünk az Istennek, hogy beszélt velünk erről ezen a héten. És aztán arról is beszélt velünk, hogy számolnunk kell a támadásokkal, a gonosz támadásával, hiszen minden eszközt és alkalmat megragad a sátán arra, hogy tönkre tegyen bennünket, és több fronton is támad, kívülről is és belülről is. Kívülről nyomorúságok, üldöztetések által, belülről pedig tévtanítások által. És a hitre nem csak eljutni kell, hanem a hitben meg is kell maradni. Testvérek, mennyire hálásak lehetünk az Istennek, hogy erről is beszélt velünk ezen a héten. Hiszen a tét rendkívül nagy. Élet vagy halál. Üdvösség vagy kárhozat. És az Isten mindent megtett azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Odaadta egyszülött fiát értünk, és még vár az ő visszajövetelével, hogy minél többen megtérjenek és éljenek. De, igen, ahogy Krisztián mondta, a döntés felelőssége az a miénk, és nem spórolhatjuk meg. A döntés felelőssége, az Isten kegyelmének az elfogadása az a mi feladatunk. Az enyém, a tied és mindegyikünké, akkor, hogyha élni akarunk, ha részesedni akarunk abba a jóban, amit az Isten elkészített az őt szeretőknek, az ő országában, az ő jelenlétének a közelségében, abban a csodálatos közösségben, amit egyedül az Istennel lehet átélni. Az Isten mindent kínál, ad, nyújt, de el kell fogadni, meg kell ragadni, élni kell vele. Milyen hálásak lehetünk az Istennek, hogy ezekről a dolgokról beszélt velünk ezen a héten. Dönts mellette, amíg még nem késő. Aztán tarts ki mellette egészen a végsőkig, és éld át azt, amit ő elkészített az őt szeretőknek. Drága testvérek, én ebben a egy mondatban foglaltam össze ennek a hétnek az üzenetét. Dönts mellette, aztán tarts ki mellette a végsőkig, és éld át azt, amit ő elkészített számodra az ő országában. És itt most ezen az utolsó estén én három szót szeretnék a testvérek elé hozni. Három nagyon-nagyon fontos szót, ami úgy érzem, hogy így ennek a sorozatnak a lezárásaként, így ennek az igének az alapján, amit kaptunk, és ami engem nagyon mélyen megérintett és feltöltött, az Isten elénk hoz, és ezzel mehetünk haza. És ez a három szó a hála, a biztatás és az áldás. Hála, biztatás és áldás. Pál apostol ezt a három dolgot teszi, hálát ad a tesszalonikai gyülekezetért, biztatja a tesszalonikai testvéreket, és áldást mond arra a gyülekezetre. Hála, biztatás és áldás, amit kapunk így a végén. És akkor nézzük meg ezeket egymás után. Úgy kezdődik ez az ige szakasz, hogy mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Hálaadással kezdi Pál apostol ezt a szakaszt. Felismeri azt, hogy hálaadással tartozik a gyülekezetért. Hálaadással tartozik a tesszalonikaiakért, mert azt láthatja az ő életükben és az ő közösségükben, hogy az Isten fantasztikusan cselekszik bennük és közöttük. És ez egy nagyon nagy ok a hálaadásra, amikor az ember tapasztalja, láthatja az Isten csodálatos munkáját. És nem azért hálás csupán Pál, mert hogy neki része volt abban, hogy ők hitre jutottak, hanem azért hálás, mert láthatja az Isten munkáját az ő életükben. Aki Isten gyermeke, drága testvérem, az hálaadással tartozik a hívő testvérekért, és hálaadással tartozik a gyülekezetért. Ez egy nagyon komoly üzenet ebből az igéből. Nem véletlenül ad hálát Pál apostol. Hálaadással tartozik az Istennek. Tartozás a hálaadás. Tartozunk a hálával, értetek, az Istennek. Nem csak Pál szívében van, meg életében van ott ez a tartozás, hanem ti is tartoztok a hálaadással az Istennek, a hívő testvérekért és a gyülekezetért. Hálát kell adni érte. Hálát kell adni érte, hogy az Isten szeretetéből és kegyelméből élhettek. Hálát kell adni azért, hogy Isten szeretetének és kegyelmének következtében van itt gyülekezet, hogy az Isten szent lelke jelen van, és hogy vannak új életek, hogy az Isten neve hirdettetik, hogy felemeltetik, hogy ragyog az ő dicsősége. Ne vegyétek ezt természetesnek. Hálával tartoztok érte az Istennek. Olyan erős Pál szívében a hálaadás. Én erre most döbbentem rá, mert rém lett, hogy mintha már olvastam volna a Tesszalonikai levélben, hogy hálát adott ezért a gyülekezetért. Testvérek, újra végiglapoztam mind a két levelet. És hát találtam néhány helyen ilyen mondatokat. Két rövid levélről van szó. Tessék megszámolni, hogy hányszor ad hálát a gyülekezetért Pál. Az első levélben, legelőször, az első fejezet második versében, amikor azt írja, hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságunkban. Aztán második fejezet 13. versében, ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként. Aztán a harmadik fejezetben, a 9. és 10. versben, hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek, mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. Aztán a második levél első fejezetének harmadik versében, szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban. És aztán itt, ebben az ige szakaszban, második fejezet 13. versében, mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek testvéreim. Két rövid levél, összesen 8 fejezet, a kettő együtt. Hányszor olvastam arról, hogy hálát ad Pál apostol ezért a gyülekezetért? 5-ször. Azért ez nem semmi, nem? Túlcsordul a szívéből a hála. Szinte minden lélegzetvételébe előjön, hogy mennyire hálás a gyülekezetért, a hívő testvérekért, hogy az Isten munkálkodik az ő életükben. Testvérem, ugye a te szívedben is ott van a hála a gyülekezetért. Nem csak a tesszalonikaiakért, hogy most megismertük őket, hanem a sajátodért. Ugye ott van, hálát adsz az Istennek a saját gyülekezetedért és a testvérekért, akikkel ehhez a gyülekezethez tartozol. És ha megvan a hála a szívedben, ilyen mértékű, mint ami Pál apostol szívében ott volt? Hogy 8 fejezeten belül 5-ször bukik ki belőle túlcsordulóan? Ott van-e benned? Ez a mérhetetlen nagy hála az Isten iránt, a gyülekezetért. Azt fogalmazódott meg bennem, hogy talán az is célja ennek a sorozatnak. Isten azért is adta nekünk ezt, és azért kell ezzel zárni ezt a sorozatot, hogy az Isten ébresszen benneteket. Hogy tüzet gyújtson a szívetekben, a hálára. Nem csak a Krisztus várás tüze, hogy lobbanjon fel bennetek, ahogy a tesszalonikaiakban, hanem a hálaadás is, ami pedig Pál apostol szívében ott volt a gyülekezet iránt. Titeket is nagyon szeret az Úr. Van ok a hálaadásra. Ti is tapasztaltátok az Úr Jézusban az Isten végtelen szeretetét. Van okotok a hálaadásra. Titeket is kiválasztott az Isten az üdvösségre. Van okotok a hálaadásra. És a Szentlélek által Isten bennetek is, a gyülekezetetekben is végzi az ő munkáját. Van okotok a hálaadásra. Van üdvbizonyosságotok, aki átadta az életét Krisztusnak, az ebben élhet, és így élheti meg a mindennapjait. Kétségek nélkül van okotok a hálaadásra. Tartoztok azzal, hogy mindenkor hálaadással gondoljatok a gyülekezetre. Szóval az első szó a hála, amit elénk hozott ma este az Isten. Hiszen ha megyünk tovább a következő mondatra, a következő a biztatásnak a mondata. Ami így hangzik, ezért tehát testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Ez a biztatás, ez két felszólító módban lévő igében nyilvánul meg. Ugyanis Pál azt mondja, hogy álljatok szilárdan, és azt mondja, hogy ragaszkodjatok ahhoz, amit tanultatok. És mind a kettő a megmaradásra buzdít. Hogy ami már megvan, az nehogy elvesszen. Hogy ami elkezdődött az életedben, az folytatódni tudjon. És hogy aki elindult az üdvösség útján, az meg is érkezzen végül a célba. Megmaradásra vonatkozik az a két felszólító módban lévő ige, amivel azt sürgeti Pál apostol, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy nem ulaszd el a Krisztusban való megmaradást. Mind a két ige, ami ott van ebben a mondatban, aktív cselekvés, nem passzív, aktív cselekvés, amiben benne van a döntés, megint a döntés, nem tudjuk kikerülni, mert aktívan cselekedni csak azt tud, aki meghozta a döntését, aki teszet oszal, se tudja, mit csináljak meg, merre menjek, az nem fog aktívan cselekedni semmiben, aki meghozta a döntést, hogy elköteleződtem Jézussal, Jézus mellett, a vele való kapcsolatra, a benne való hitre, az üdvösségre vele általa, azt tud utána szilárdan megállni, és azt tud ragaszkodni mindahhoz, amit megtanult. És miért van ez? Mi van ennek a hátterében? Hát az, hogy ő megtalált engem. Hogy ő átölelt engem az ő szeretetével. Az, hogy ő új életre hívott. És én ki akarok tartani mellette egy egész életen át. És amikor megélem a mindennapjaimat, akkor törekszem arra, hogy úgy rendezzem a dolgaimat, hogy a hitemet és a vele való kapcsolatomat erősítse. Mert akkor fogok szilárdan megállni, és akkor tudok ragaszkodni ahhoz, amit megtanultam. És ez nem megy magától. Senkinek nem megy magától. Ehhez kell az odaszánás. Kell az újabb döntés, hogy én ragaszkodok ahhoz, aki és ami mellett döntöttem. Mert az emberi kapcsolataink sem működnek maguktól. Ugye ezt tudjuk. Gondoljanak a testvérek a házasságra. Az, hogy az esküvőn elhangzott az igen egymásra, az még önmagában kevés a házassághoz. Sokat kell tenni azért, hogy egy házasság megmaradjon. Sokat kell tenni, szilárdan megállni, ragaszkodni ahhoz, ami az alap volt, amin elindultak. Miért gondolja bárki azt, hogyha az emberi kapcsolatoknál, ha azt akarjuk, hogy működjön, akkor sokat kell beletenni, akkor ez a lelki dolgokkal kapcsolatban nem így van. Miért gondolja bárki azt, hogy a hívő élet az olyan, mint amikor várom a sült galambot? Miért gondolom azt, hogy másként működik az Istennel való kapcsolat, mint az emberekkel való kapcsolatnak az ápolása, erősítése, megtartása? Miért gondolom, hogy az Istennel való kapcsolatomban én hátradőlhetek? Lehet, hogy azért, mert az üdvösségünk az egyedül kegyelemből van, és nem a mi cselekedeteink alapján. Ez igaz? De onnantól kezdve, hogy az én kapcsolatom az Istennel, Jézus Krisztusban megszületett, mert az ő gyermeke lettem, onnantól kezdve fontos, hogy cselekedjem az ő akaratát, hogy tegyek meg mindent azért aktívan, hogy szilárdan megállhassak és megmaradhassak ebben a kapcsolatban. És igen, ebben kell a segítség, az Isten segítsége, mert egyedül nem megy. De ő mindent meg fog tenni, hogy segítsen nekem. De ahhoz kell az én odaszánásom. Szóval a másik dolog, amit elénk hoz ez az ige, a biztatás. Hogy biztat minket az Isten az aktív cselekvésre. Arra, hogy megmaradjunk szilárdan az Úr Jézussal való kapcsolatban, és ragaszkodjunk ahhoz, amit megtanultunk. És aztán a harmadik, ennek az ige szakasznak a vége, az áldás. Az áldás, ami így hangzik, maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Milyen fantasztikus áldás, amit kap a tesszalonikai gyülekezet. Az Isten szeretete és az Isten kegyelme ragyog fel ebben az áldásban. És az, amit Pál apostol nagyon jól tud, hogy a tesszalonikaiaknak is, és mindenkinek szüksége van a vigasztalásra, vigasztaló üzenetre. Szüksége van a szívnek a vigasztalásra. Annak a szívnek, ami sok megpróbáltatáson ment át. Annak a szívnek, ami szembesült a saját nyomorúságaival, bűneivel, a vesztességekkel, az a szív, ami szembenézett a félelemmel, csalódással, az a szív olyan szív, amelynek Istentől kapott vigasztalásra van szüksége. És melyikünk szíve nem ilyen? Melyikünk szíve nem ilyen? Melyikünknek nincs szüksége arra a vigasztalásra, amit egyedül az Isten tud megadni, aki szeret minket, és aki az ő szeretetét és kegyelmét, az ő egyszülött fia Jézus Krisztus által ragyogtatta fel számunkra. És nagyon érdekes ez a két szó, ami itt szerepel, az a két ige. A 17. versben, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. A vigasztalja meg, az a szó, ami itt az eredeti szövegben szerepel, ami így hangzik, hogy parakaleó, ami azt jelenti, hogy intés, bátorítás, vigasztalás, buzdítás. De ez az a szó, ami a Szentléleknek is a szava. Hiszen amikor Jézus beszél János evangéliumának 14. 15. fejezetében arról, hogy ő elmegy, de elküldi majd a pártfogót maga helyett, akkor ugyanez a szó szerepel ott. A paraklétosz, a vigasztaló, a pártfogó. Testvérek, itt ebben az áldásban a Szentlélek jelenik meg, akin keresztül az Isten elvégzi az ő munkáját bennünk. Milyen nagy szükségünk van arra, hogy az ő szent lelke munkálkodjon. Milyen nagy szükségünk van arra, hogy vigasztaljon, bátorítson, megragadjon, intsen bennünket. Milyen nagy szükségünk van arra, hogy az aktuális élethelyzetünkben, vagy az aktuális gyülekezeti helyzetünkben tapasztaljuk az Isten szent lelkének vigasztaló, bátorító, erősítő jelenlétét. És Pál tudja, hogy megkapjuk mindazt, amire szükségünk van, hiszen az Isten kezében van az életünk. És ő mindent, minden fontosat meg akar nekünk adni. Szóval az egyik a vigasztalás, a másik az erősítés. Az az ige, ami pedig azon a helyen szerepel, azt úgy is lehet fordítani, hogy megerősít, megszilárdít, álhatatossá tesz. Mi is volt a biztatásban az előző versben? Álljatok szilárdan. Az egy aktív cselekvésre felszólítás volt. Itt az áldásba visszajön ugyanez. Hogy az Isten maga fog titeket megerősíteni. Az ő áldása, ha kiárad, és elér az életedbe, akkor ezt maga az Isten megcselekszi. Nem nekem kell erőlködni. Nem a saját erőmből kell megmaradni benne, hanem rá kell bíznom magam. És engedni, hogy ő mozdítson, és erősítsen, és megadja mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy én szilárdan helyt tudjak állni. Testvérek, az Úr nem kér lehetetlent. Mindig úgy kér, hogy ami nekünk lehetetlen a saját erőnkből, ahhoz ő maga adja meg azt, ami szükséges. És Pál jól tudja ezt. Ő is ebből él. Ő is ebből él. Tudja, tapasztalja minden igyekezete mögött, Pál maga is, azt az erőt és hátteret, amit az Úr Jézus jelent a számára. És ebbe helyezi bele a tesztalonikai gyülekezetet. És ebbe helyezi bele a mandabokori gyülekezetet is. Ebbe helyezi a nyíregyházi gyülekezetet is. És a többi gyülekezetet is. És tudja, hogy ha oda vannak helyezve, akkor jó helyen vannak. Drága testvérek, ezzel zárjuk az evangelizációs sorozatunkat. Az áldás szavaival. Az áldás szavaival, amivel tovább indít bennünket, a mi Urunk. Tovább. A hívő szolgáló életben tovább. Egészen addig, amíg eljön az Úr napja. És tovább indít bennünket az egyházi esztendőben is. Hiszen mindjárt itt van az advent. Kezdődik egy új egyházi esztendő. Újra. Fókuszba kerülhet a Krisztus várás. Vajon másképp kezdjük-e a mostani adventet, mint a korábbiakat? Ég a tűz már a szívünkben, ahogy a tesszalonikaiak szívében égett.
Amen.
Drága testvérek, mára is hoztam a kis papírt, amit szeretnék majd mindenkinek odaadni. Ezen a papíron az a mondat szerepel, amivel összefoglaltam ennek a hétnek az üzenetét: dönts az Úr Jézus mellett, amíg nem késő. Aztán tarts ki a hitben a végsőkig. És éld át azt, amit az Isten elkészített az őt szeretőknek. És rátettem emlékeztetőül a három szót. Mi is ez a három szó? Hála, biztatás és áldás. Örülök, hogy emlékszünk még rá, vigyük magunkkal, és írjuk bele mélyen a szívünkbe, hogy az Isten mi mindent végzett el ezen a héten. És szívből kívánom azt, hogy legyen a mandabokori nyíregyházi gyülekezet hálás szívű gyülekezet, tapasztalja meg a mindennapokban azt, hogy hogyan vezeti az Isten, és élj át az Isten áldását, hogy ragyogjon az Isten dicsősége és ereje a gyülekezeten. És akkor énekeljünk.